20 éves a férfi sátor. Ez egy nagy idő. Itt komoly teljesítmények, komoly történetek, komoly élmények zajlottak utóbbi két évtizedben, és a Mária Rádióban is egyébként a férfi sátor 10 éve szól, úgyhogy mindenféleképpen jubileumi év ez a 2017-es nekünk. És hát Andrást fogjuk megkérdezni. Ugye Zöldi Pállal kezdtük, a férfi sátor alapítójával, ő volt itt hónapokkal ezelőtt, akkor tőle kérdeztük meg, hogy ő hogy emlékszik erre a 20 évre. Lisztes Gábor is volt, aki szintén nagyon régóta a férfi sátor életében jelen van, és akkor most Andrást nagyon szeretettel köszöntünk, hogy beszámolj te is, hogy élted meg ezt a 20 évet. Na de vissza először a pünkös témakörre, az előbb említett Zöldi Pál a férfi sátor alapítójának a könyvéből, a Kerékvető címűből van egy ilyen című, pünkösd. Ezt szeretném most felolvasni nektek, önöknek. Az áttörés ünnepe. Annak a pillanatnak az ünnepe, amelyikben Isten mindenkihez a saját nyelvén szól. A személyes megszólítás pillanata. A befogadás napja. Mert bár bűnbeesésünk is személyesen érint bennünket, nem akarunk emlékezni rá, szégyeljük, hiszen Ádám apánk is elbújt az Éden bokrai mögé. Aztán a következő lépés Krisztus megváltó tette, olyan váratlan ajándék volt, amely megdöbbentette még a tanítványokat is. Nehezen fogták föl, hogy mi történt, hiszen fölúcsúdva még azt is megkérdezik feltámadása után Jézustól, hogy mikor állítja vissza Izrael országát. Nem tudtak kilépni a saját elképzeléseik területéről. Mert az esemény, Jézus Krisztus áldozata, amelytől a templom kárpítja meghasadt, nem velük történt, de a pünkösd már személyes megrendülés. A Golgotán jelen lehettek még nézők, kíváncsiskodók, bámészkodók, árusok és kereskedők, mindenki, aki csak érdekességként élte meg az eseményeket. Itt nem. Itt azok voltak jelen, akik a saját nyelvükön hallották és értették az üzenetet. Aki ezt nem fogta fel, az értetlenül eloldalgott. Ha megérintett a lélek, akkor itt a pillanat, és visszakerülsz méltó helyedre, arra, amelyet a Teremtő neked szánt kezdetek óta, de te elhagytad. Ebben a pillanatban érted meg ismét, hogy mi a teremtés, hogy a világ Isten műve, és ezt mindenki saját szintjén nyelvén érti meg. Ki úgy, hogy zarándoklatra indul a faluja beléjekkel, ki úgy, hogy felmegy a hegyre és várja a felkelő napot, és látja benne, amit látnia kell. Van, aki böjtöl és csendben van, és meghallja, amit neki kell meghallania. Figyelj oda, mert pünköskor nincsenek nézők. A lélek a te nyelveden és neked szól. Eddig az idézet. Azt gondolom, hogy nagyon szép ez a pünkösdi írás. Nekem ami leginkább megjelent benne, ez a személyesség üzenete. Hogy a személyes megszólítás, az mennyire fontos. Hogy amikor a jó Istennel én személyesen kapcsolatba kerülök. Vannak persze közös élményeink is, de az igazán nagy pillanatok, amikor személyesen, amikor a hitünket személyesen megéljük. Nekem ez volt a legfontosabb, mert mi az, ami esetleg titeket megszólított, vagy ami most a pünkös kapcsán nektek fontos lett?
Én nekem az jutott eszembe, közben ezt hallgattam, hogy én kim voltam azon az első pünkösdi, vagyis hát a Csíksomlyói búcsún, ugye, ami pünköstkor van, amikor először szabad volt, tehát ugye Ceausescu után, és olyan sok ember gyűlt össze, hogy azon az úton, ahonnan leszoktak jönni ugye a hegyről, nem tudott visszajönni a pap, aki vezette az egészet, mert ott még mentek felfelé. És akkor tapostak egy új utat, és azóta is azon járnak, tehát hogy valahogy az emberek, amikor hagyják őket, akkor én azt gondolom, hogy akkor tudják, hogy mit kell csinálni. Tehát hosszú ideig nem engedték, hogy menjenek, és amikor lehetett menni, akkor tényleg tömegesen mentek, és most nem tudtam sajnos elmenni, talán majd jövőre, de jó volt látni azt a völgyet, ahol van ez a Makovec típusú kis kápolna, és hihetetlen sok ember, sok magyar, és valahogy a lelkek egymásra találnak. Tehát mi is, mikor kin voltunk, akkor hogy mindenki keresett valakit, odajött egy ember, hogy nem tudják, hogy Cseperről nincs itt a Józsi, és akkor így nevettünk, hát Cseperről Józsi, hát ezt aztán meg lehet találni, és valahogy megtalálták, tehát utána láttuk, hogy találkoztak, szóval olyan kis csodák is vannak ott, de ami leginkább engem ebbe megfog, az, hogy nagyon sok ilyen szent öreggel találkoztam, tehát olyan öreggel, aki olyan idős emberrel, idős pappal, idős nővel, férfival, akin látszik, hogy, hogy nagyon mély lelki életet él, és valahogy ez úgy sugárzott róluk ez a bölcsesség, ez a nyugodtság. Tehát látszott, hogy olyan lelki békéjük van, és derűsek, tehát hogy valahogy látszott, hogy őnek nem a puszta lét, ami foglalkoztatja őket, hanem valami több, és ez nagyon jó látni ilyen embereket, hogy valakit szinte eltölt a Szent Lélek, tehát hogy ahogy nyilatkozik, mindig kedves, mindig odafigyel, mindig derűs, tehát és keveset mond, de amit mondanak, van vele.
Hát nem is tudom, hogy kezdjem bele a pünkösdel kapcsolatban, ugye valahogy személyességről szól, ahogy Pali bátyánk is ezt megfogalmazta, és mégis olyan nagyon különösnek, vagy szakrálisnak, vagy felfoghatatlannak tűnik ez az egész, hogy a Szentlélek hogyan is működik, vagy hogyan tölti be az ember életét, hogyan árad ki. Én egy riporttal kapcsolatban tapasztaltam valami kiáradást, valami a lélek megnyilvánulását, amikor a polgármesterünk egy polgárral, polgártársunkkal készített egy riportot, aki Jeruzsálembe költözött ki. Már idős emberként, 70-80 éves lehetett, amikor ez a riport készült, és a polgármester kérdéseket tett fel neki. Csak egy címszava, mondjuk, mi a boldogság. És akkor egy idős embertől, a nagy szent öregektől megkérdezzük, hogy mégis mi az a boldogság, ő ezt hogy érte meg. És az egyik kérdése az volt a polgármesternek, hogy mi a siker? Hogy kitűzötte maga elé valamikor nagy célokat, és azt sikerült-e elérnie? Ő sikeres embere? Valami ehhez hasonló, most nem tudom pontosan így. De ez volt a lényege. És látható volt, hogy az idős Emma szent öregünk, hogy tisztelte, próbál belegondolni ebbe, hogy ez a siker. És látható volt, hogy elakad. Elakad, és akkor a válasz az valami olyasmi volt, hogy ő mindig is szerette a természetet. Szerette az állatokat, az embereket, a növényeket, a teremtést. És ez volt a válasz. De hol van ebben a siker? Gondoltam én. Nem tudom, hogy a polgármesterünknek eszébe jutott-e az, amit akkor ez az ember mondott, hogy ez tulajdonképpen, hogy a pünkösd viszonylatában, vagy ebben a gondolatban mit is jelent az, hogy ez az ember azt mondta neki, ez a siker. Hát neki szerintem sikerült kiteljesednie ebben. Ő úgy lett teljes ember, hogy hozzá tudott csatlakozni ahhoz, ami már van, amit az Isten teremtett, amit létrehozott, és ez az ő teljessége. Hát ezzel szemben pedig ott van az, amit hallottunk a vasárnapi ige liturgiában is, a lélek kiáradásáról, ugye a Jeruzsálemben, ugye a apostolok cselekedetéből az idézet, hogy betöltötte őket a Szentlélek, és létrejött egyfajta egység, vagy azt érezték, hogy értenek valamit. Ezek az emberek, akiket betöltött a Szentlélek, azok kezdték érteni azt a világot, amiben beleszülettek. Ugyanahogy a Pali bátyánk is mondja, hogy megvan a szereped ebben a világban, és itt szerintem ez lehet a lényege, hogy ők ténylegesen csatlakoztak az Isten teremtéséhez abban a korban, ott Jeruzsálemben, és ez volt a kiteljesedésük. Ugye ezzel szemben, ma hallottam Kozma atyától, azért merem behozni, mert hogy ő is erről beszélt, hogy párhuzamban ott van a Bábel tornya. Amikor az emberek összefognak, megpróbálnak egy cél érdekében valami nagy teljesítményt kicsiholni magukból. És akkor neki látnak, és valami nagy dolgot akarnak létrehozni, mondjuk egy tornyot, hát nyilván azzal a céllal is, ahogy benne van a Szentírásban is, hogy nevet szerezzenek saját maguknak. Meg akarják valósítani magukat. És ugyanúgy van, hogy Isten zavarja őket össze, de szerintem mindenki tapasztalta már, hogy az emberek összefognak egy cél érdekében, akkor azért ott van egy idő után egyfajta meghasonlás, egyfajta széthúzás, amikor azt mondják, hogy igen, igen, az elején ebben állapodtunk meg, de most én már ezt így látom, te úgy látod, és akkor elkezdődik egyfajta rivalizálás, egyfajta ellenkezés, és az egész tulajdonképpen a széthullás felé megy. Amikor az emberek ilyen hatalmas, nagy dolgokban gondolkodnak, mert akarnak valósítani valamit. Ugye ezzel szembe állítom azt, hogy valóban, ahogy az apostolok cselekedetében, Jeruzsálemben, és itt is, a riportban is, a szent öreg úgymond, hát ő már csatlakozott ahhoz, ami megvalósult, ami már kész van. Tehát nem egy hatalmas nagy teljesítményben fog kiteljesedni az emberiség, hanem abban, hogy be tud-e csatlakozni ahhoz a teremtéshez, aminek ő is a tagja. Tehát ez a fajta beteljesedés, ugye? Vagy, ahogy mondjuk szoktuk mondani, hogy az egyén kiteljesedik, amikor az megvalósítja önmagát.
Hát ez nagyon fontos, amit mondasz, mert én azt látom az egyik hibának a mostani világban, hogy az emberek lemondtak a teremtésről, lemondtak az alkotásról, lemondtak a házasodásról. Tehát, hogy Isten ugye teremtett, alkotott, ugye, és akkor a legtöbb ember ugye régen még a ház falát is díszítették, megfaragták, stb., és tésztát gyúrtak, tehát legegyszerűbb dolgokból a háziasszonyok tudtak úgymond átalakítani, vagy teremteni. Tehát a nagymamám például olyan málnaszörpöt csinált, hogy az semmiféle üdítő nem fogható, vagy málnabort csináltak, vagy kukoricabort. Tehát az emberek a részt vettek a teremtésben, és most pedig azt látom, mindenki fogyasztani akart, se dolgozni, se teremteni. Hát olyan sokan nem akarnak. Ha valahol visszatudnánk ezt hozni az embereknek, ezt a teremtő, ezt jókedvűen tenni, cselekedni, ez biztos, hogy visszahatna a lélekre is. Mert sok ember szerintem azért olyan keserű, mert ő tulajdonképpen mindig csak azt vár, hogy ő kitől mit kap, vagy mit fogyaszthasson, de nem kap eleget, vagy nem akkor abban a pillanatban, hogy keserű, csalódott és panaszkodó. És például ezeknél az idős embereknél, akikről az előbb beszéltem, ilyen nem tapasztaltam. Ő nem kért, nem várt, ő csak örült, hogy süt a nap, örült, hogy jól van, örül, hogy fújt a szellő, tehát, de ők segítettek, ők tettek, ők tényleg teremtettek. Tehát szerintem ez lenne nagyon fontos, hogy valahogy visszatérjünk ebbe a teremtésbe.
És ahogy mondod is, hogy most ezt beugrott, hogy az idősebbek, vagy a nagy öregjeink meg tudták valósítani azt az alkotást a saját erőforrásaikból. Tehát manapság meg már arra próbálják ösztönözni az embereket, hogy olyan célokat tűzzenek ki, amit saját erőforrásban nem is tud megvalósítani. Tehát szükség van hozzá mondjuk egy banki hitelre, tehát elképesztő, mit tudom én, méretű házakat kell már építeni ahhoz, hogy az ember azt érezhesse, hogy ő célba ért, hogy ő boldog lehet, stb. És egyfajta folyamatos nyugtalanságban tartják őket, ugye, hogy még nem érted el az életcélodat. Még nem értél, ha nem tetted meg ezt, vagy nem tetted meg azt.
Ha? Igen, én azt gondolom, hogy ez jó felém, ez, tehát, hogy egyszerűbben élni. Tehát én egyszer egy szerzetessel utazgattam, és akkor hát este, amikor átöltöztünk, akkor láttam, hogy lyukas a nadrágát. Mondom, hát miért nem veszel egymásokat, hát annyi adományt kaptok. Azt mondta, hogy nem. A tárgyakhoz is hűségesnek kell lenni. Szóval majd otthon megvarjuk. Tehát, hogy ugye a reklámok ezt mondják, hogy neked jogod van egy új autóhoz, és engem is néha megkísért. Most van egy kis pici autóm, de úgy néha megkísért. Hát kéne venni egy nagyobban. De minek, hogy nehezebb legyen parkolni. Tehát, hogy mondjam, tehát én inkább, ha nekem van pénzem, én a gyerekeimnek adom, mert azt gondolom, hogy az sokkal hasznosabb, mint hogy egy hosszabb autóm legyen. Tehát valahol ez lenne a fontos szerintem, hogy egyszerűbben élni, próbálni örülni, aminek van. A másik meg szerintem a mostani világban egy nagyon nagy gond, hogy folyton lebeszélik a fiatalokat házasságról, és utána meg csodálkoznak, hogy nincs elég házasság. Hát azért sincs, mert ha legalábbis egy munkahelyen így hallom, hogy valaki házasságra készül, már mindjárt jaj, hát így, meg úgy, mindenfélet mondanak neki. Hát ott fordítva kéne, nem? Házas, csak házas, hogy jöjjenek a gyerekek, hát szűjjük be ezt a Kárpát-medencét, legyen minél több egészséges gyerek. Hát ez mindenkinek jó, nem? Hát a gyerekorvosoknak, a pedagógusoknak, nem? Hát ha nincs gyerek, akkor minek gyerekorvos, nem? Ha nincs gyerek, minek pedagógus? Tehát valahol ezt meg kéne fordítani, és legalább egyházi körökbe, vagy legalább a mi köreinkben mondani kéne, igenis, fiam, csak nyugodtan nősülj meg, és nem baj, a korán nősülsz, mert akkor érdekes a házasság, nem? Már legyünk őszintén. Idősebb korban már nem olyan ugye? Igen. Most, na, hát legalább...
Egymás között.
Egymás között mondjuk ki őszintén. Igen. Tehát ugye a másik pedig az, hogy a házasságban tulajdonképp két ember, tehát aki tartósan együtt él, ott kialakul egy olyan szeretett nyelv, amit csak ők ketten értenek. És ez nem biztos, hogy csak szavakból áll. Ez gesztusokból, hogy mikor visz a férj virágot, vagy a nők mikor főzi a kedvenc ételt, vagy egy mozdulat, vagy csak éppen egy szó, amikor együtt utaztak. Tehát kialakul egy olyan nyelv, egy olyan mozdulatokból, gesztusokból, szavakból álló szeretett nyelv, amit csak ők ketten értenek. És sokan mondják, hogy hát már háromszor nősültem, és hát nem olyan igazi, hát persze azért, mert ezt a szeretett nyelvet tulajdonképpen ők eldobták. Akkor próbáltak egy másik szeretett nyelvet létrehozni, aztán egy harmadikat, hát az hogy lenne igazi? Tehát tulajdonképpen ezért is fontos szerintem, hogy ha lehetne váljanak el a házaspárok, azért, mert mikor bajok vannak, mikor minden házasságban vannak problémák, akkor ezzel a szeretett nyelv segítségével szerintem nagyon sok túl lehet jutni ezeken a házassági válságokon. És ez nagyon fontos lenne, hogy kitartsanak egymás mellett, és ez is érdekes, hogy a férfi sátorban 20 évvel ezelőtt, mikor erről így szó esett, hogy nehogy azt mondják ránk, hogy nőgyűlölők vagyunk, rögtön kimondtuk mi, nem, mi házasságpártiak vagyunk, és mi mindenkit arra biztattunk, hogyha gondod is van, te választottad, küzdjél meg vele, és tartsák ki mellette, mert ez a fontos. És a szeretet, vagy a szerelem, az visszajön sokszor egy magasabb hőfokon, ha ki tudnak tartani egymás mellett. Na bocsánat, hogy annyit beszélek.
Nagyon jó volt. Nekem a legfontosabb ebből talán most így a fiatalok, és hogy megházasodnak, vagy ha nem házasodnak meg, akkor miért nem házasodnak meg. Tehát ebben van egy olyan gondolatmenet, és ezek, vagy gondolatvilág, inkább így fogalmazom, hogy például ez a szabadság, mint összetudod, hogy a fiatalok azt kell gondolniuk, hogy van egyfajta olyan szabad világ, ahol ő szabadon, függetlenül könnyeden tud mozogni. Ugye? Tehát olyat kínálnak eléjük, ami nem tudom, hogy ki az, aki meg tudja ezt élni így. Hogy független mindentől.
Vagy hogy meg kell-e.
Hogy független mindentől, érted? Hogy azt tesz, amit akar, hiszen ha kimész az utcára, tehát akkor már alkalmazkodnod kell a többiekhez, alkalmazkodnod a menetrendhez, a sorbaállás, a boltban, tehát akármit nem tehetsz. Teljesen független nem lehetsz, hiszen akkor ahhoz, hogy föntartsd magad, ahhoz folyamatosan saját magad önellátásáról gondoskodnod kell. Tehát akkor már az a fajta szabadság fog ez csökken, hiszen az időd nagy részét azzal kell, hogy kitöltsd, hogy magadról gondoskodj, hogy ne éhez, hogy ne szomjasz, hogy ne fáz, stb. Tehát itt van egyfajta olyan, én azt mondom, hogy olyan gondolatvilágot próbálnak eladni, és nem véletlenül a fiataljainknak, a fiúknak, a férfi társainknak, ami tulajdonképpen olyasmi, mint ez a fajta Bábel tornya, hogy valakik tornyot akarnak építeni, és azt mondják a többieknek, hogy gyertek, építsünk tornyot, szerezzünk magunknak nagy nevet. Most egy lefordítva a mai korra, én például ilyennek látom Gyuri bácsit. Ugye? Világ Gyuri bácsi, aki megmenti az emberiséget a problémáktól, és mozgat több millió, mit tudom én, embert a világban. Tehát ő, mivel idős emberről van szó, ugye hát 80 éves, vagy annyi, ő ezt nem tudja egyedül megcsinálni. Tehát neki van megfelelő erőforrása. Azt az erőforrást össze kell gyűjtenie ahhoz, hogy ő fel tudja építeni a tornyot. Ahhoz emberek kellenek. Meg tud győzni szervezeteket, tud létrehozni arra, hogy mindenki a torony építésében részt vegyen. Ugye? És azért érdekes ez, mert ez a folyamat...
Bocsánat, én ezt mind látom, én szerintem
bocsánat?
Ő pontosan...
Végigmondhatom? Nem, bocsánat. Végigmondhatom? Majd utána. Jó?
Nem tudom, mennyi a műsoridunk, de nyugodtan.
Na, És az a lényeg, hogy ő embereket használ fel ilyen toronyépítéshez, és a vége ugye lehet egy olyan kudarc élmény, amiben azt mondjuk, hogy hát ez nem egy életképes dolog. És az egész vagy összedől, vagy értelmét veszti egy idő után. És ez a probléma szerintem, hogy a fiatalokat is nagyon sokan saját céljaik, vagy saját tornyuk építéséhez fölhasználják. Akár gazdaságban, akár ide, vagy oda.
De az igazán nehéz kérdés talán az, hogy hogyan kell meggyőzni, hogy az Isten országát építsék. Hogy a kis dolgokban lehessen megtalálni a boldogságot, amiről
az... beszélt erről, hogy ez az élethez való csatlakozás.
És talán ez a mi feladatunk, és mindannyiunknak. Tehát, meg a Szentlélek is talán ezt üzeni, hogy ezen dolgozzatok. Erre kell rávenni egymást. Egymást bíztatni az apró dolgokban, amik nagyon nagy dolgok. Gyermeket nevelni, a házastársal jóban lenni, a kertet
még
művelni. Ezek,
még ha nehéz is.
Még ha nehéz is időnként. Bizony, hogy mennyire nehéz. Hát aki gyermeket nevel, az tudja, hogy az nem egy egyszerű szakma, és nem is rövid történet, hanem hosszú.
Na bocsánat, nem akartak megbántani, csak azt mondom, hogy ez egy nagyon nehéz téma, amit előhoztál szerintem. Erről lehet, hogy különbözést kéne csinálni. Én szerintem ő inkább anarhiát szeretne, amire majd vegyenek fel az országok pénzt, és akkor azt a pénzt is ő fogja adni, és akkor majd neki eladósodnak, de szerintem ezt inkább hagyjuk, mert lehet, hogy ezen a hallgatókat nem is annyira érdekli. Hála Istennek nálunk nincsenek migránsok, én azt mondom, addig legyünk boldogok, amíg itt a keletinél nem tanyáznak, mert amikor itt voltak, én nem tudtam átmenni autóval a városon rendesen, mert szegények ott korzóztak az úton, és hát ez valószínűleg nekik se volt jó, meg nekünk se. Na, én szerintem, nem tudom, zene van, vagy...
Jó, akkor a zenét kérjük szépen. Thank you. Adjon Isten szép jó estét kívánok mindenkinek, ez továbbra is a Férfi Sátor műsora. És akkor András felét fordulok, hogy itt a Szentlélekről beszéltünk az előbb, hogy a nyelveken szólítással kapcsolatban jut eszembe, hogy téged melyik nyelv szólított meg, milyen nyelv szólított meg 20 évvel ezelőtt, amikor a Férfi Sátor története elindul, és mi az, ami ide vezetett leginkább?
Hát, ugye, itt is a nők játsszák a főszerepet. Az én drágám való hallott, hogy a Zöldi Pali csinál lelki gyakorlatokat, és mondta, hogy jó lenne, ha te is elmennél. És akkor én elmentem, akkor még a Beszkártban volt a ilyen megbeszélés, és akkor egy csörözőbe találkoztunk, és akkor, hát én nem ismertem senkit, a Palihoz oda mentem, bemutatkoztam, hát mondta, hogy üljél le, és akkor aztán, hát olyan furcsán éreztem magam, és akkor ott láttam, hogy nagyon jó élményeik lehetnek. Tehát látszott, hogy ez egy élő közösség, és vidáman, tehát sok-sok férfi volt, olyan jó arcú férfiak voltak, és akkor mondta, hogy lesz egy tréning, hát gondoltam, lesz-e, mi lesz, elmegyek, legfeljebb, ha rosszul érzem magam, majd elmenekülök, hazajövök. De annyira jól éreztem magam, hogy hát akkoriban voltak a lányaim, ilyen serdülő lányok, és amikor hazamentem a tréningről, akkor az egyik lányom, pont Ágéka, azt mondta, hogy apa, innen úgy jöttél haza, hogy ide máskor is elmehetsz. Úgyhogy akkor éreztem, hogy itt valami történt. Én azt gondolom, hogy ami ott nagyon jó volt, az, hogy felnőtt férfiak, keresztény férfiak őszintén beszéltek, tényleg olyan problémákról beszélgettünk, és nagyon mély beszélgetések is voltak, ami minket akkor foglalkoztatott. Az egészben az nekem nagyon jó volt, hogy mindig voltak valami cselekvés, tehát volt valami cselekvés, tehát például át kellett eveznünk a Tiszán, vagy egy tüskés bozóton, vagy épp egy térkép alapján meg kellett találni valami helyet, és mindig a cselekvés után beszéltünk, és a férfiaknak általában nehéz a beszélgetés, de hogyha már valami, van egy közös cselekvés, és mindig mással kellett ülni hárman egy csónakba, tulajdonképpen a csónak is egy ilyen bizonytalan helyzet, és nagyon hamar, tehát a Pali egyébként egy zseniális tréner is, tehát ő olyan tréningeket csinált, mint mikor a zenekar magának játszik, tehát mikor már vége a koncertnek, még a zenekar magának játszik, hát ő körülbelül ilyen tréningeket csinált nekünk, és én ezt nagyon élveztem, tehát hogy egy felszabadító légkör volt, bármit elmondhattam, volt egy bizalmi légkör, tehát ezt megbeszéltük, amit itt elhangzik, az olyan, mint egy gyónási titok, tehát nyilván nem adjuk tovább, és nagyon jó gyakorlatok voltak, nagyon jó volt az egésznek a felépítése, tehát eleinte ugye mindenki szinte önmagáért küzdött, vagy elvezett, és aztán voltak csapatok, ki lehetett választani, aki a legszimpatikusabb, aztán azzal kellett egy csónakba jönni, aki a legantipatikusabb. Persze nem így fogalmazta meg a Pali. És akkor a végén egymásnak adtunk egy visszajelzést, hogy ez alatt a 3 nap alatt te ilyennek látszottál. Na most ez nagyon ritka a mai világban, hogy valakinek őszintén megmondják, hogy most te ilyennek látszol, és hát szóval tényleg nekem egy óriási élmény volt. Úgyhogy nagyon feldobódva, feltöltődve jöttem haza, és utána aztán persze még sok tréning volt, még hamarosan, tehát én nagyon sok tréningen voltam a Palival, és akkor megfogalmazódott bennünk ezen az első tréningen egy vágy, hogy akkor ne csak tréningeken jöjjünk össze, hanem jöjjünk össze valahol, és a Lisztes Gábor felajánlotta, hogy ő Édes utcai családi házából ott összejöhetünk, úgyhogy 20 éve ott gyakorlatilag minden kedden szinte van találkozó. Közben aztán több sátor lett, a Cseperi sátor, van egy filmes sátor, ugye van a tiétek, a Mocsári Teknős, tehát ez nagyon jó, és vidéki sátor is sok van. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog. Én amikor ebből belekerültem, azt gondolom, hogy ez annyira jó, hogy ezt minden egészséges férfinek legalább egyszer el kéne jönni tréningre, és hát legalább minden, nem tudom, 10. be kéne lépnie. De aztán rájöttem, hogy igazából sok út vezet Istenhez, sokfélék az emberek, sokféle szolgálat van, sokkal olyan dolog van, ami szintén fontos, tehát nem kell mindenkinek, azt gondolom, férfi sátrasnak lenni, de azért az például nagyon jó, hogy egy csomó minden 20 év óta változatlan. Tehát az, hogy összegyűlünk, akkor az elején van tulajdonképpen egy virtuskodás, tehát mindenki megmutathatja, hogy most ő ebbe a csapatba kicsoda. Tehát ha valaki sokat gyakorol, akkor jól lő a nyillal, akkor aznap este ő lesz az első. És mindenkinek áll a zászló, hogyha most nem úgy sikerült, akkor legközelebb gyakorolhat, és akkor ő lesz a legjobb. És akkor, ami nagyon fontos, még a közös evés, mert férfiak általában éhesek, tehát akkor egy kicsit eszegetünk, akkor már jobb kedvünk van. Igen, akkor van a megosztás, amiben tulajdonképpen bárki elmondhat bármit. Ez is nagyon ritka, hogy egy férfit valaki meghallgasson, mert ha valaki elkezd beszélni a munkáján, a főnöke mindjárt elmondja, hogy jó, de hát kész vagy a feladattal, hát akkor mit beszélsz itt nekem a terveidről, meg az álmaidról, meg a vágyaidról. Hát ugye otthon is ugye az ember hazamegy, a feleség mondja, hogy jó, de hát a gyereket vidd el az uszodába, vagy javítsd meg a porszívót. Tehát egy férfit nagyon sokszor ilyen teljesítő gépnek kezelnek, hogy hát le van nyírva a fű, nincs, ugye? Hát, mint a látom Bólint, azt, tehát én azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy legyen egy olyan hely, ahol engem csak önmagamért elfogadnak, ahol én kimondhatom a véleményemet, bármi lehet a véleményem, nincs probléma, ha én nem ugyanazt gondolom, mint a többiek, és a másik az, hogy nincs semmiféle érdek, tehát itt nem kell se robotgépet venni, se belépni valahova, hanem csak egyszerűen örülünk egymásnak, és tényleg ezeken a tréningeken olyan mély barátságok szövődnek, hogyha én egy férfi sátorossal találkozok, lehet, hogy 10 éve nem beszéltem vele, de hát annyira jó, mint egy régi barát, és olyan közös élményeink vannak, hogy azonnal hangot találunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó a férfi sátor, de nyilván nem mindenkinek ez az útja. Én például nagyon sokat erősödtem, pedig azelőtt csak voltam egy gyenge férfi, azt gondolom, mert vízilabdáztam, meg hát sok mindent csináltam az életben, és mégis ez a férfi sátor, ez a befogadó, támogató közösség engem nagyon megerősített, tehát a jó dolgokba. És hát nekem is voltak válságaim, és akkor mindig mellettem álltak, jó tanácsot adtak, vagy csak meghallgattak, és meghallgatták 20-szor is, hogy elmondom ugyanazt a bajt, és nem tudom a megoldást, tehát türelem is volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg egy jézusi közösségként működött, és működik a mai napig is, legalábbis azok a sátok, amiket én ismerek, és ez fontos. Tehát, hogy fontos, hogy egy embernek legyen egy olyan közösség, ahol elfogadják, szeretik, örülnek neki, és ezért nem kell, csak puszta létemért örülnek nekem. Nyilván mindenkinek vannak talentumai, és ezeket a talentumokat viszont ebbe az elfogadó légkörben nagyon jól ki lehet bontakoztatni. Tehát ha valaki mondjuk szeret énekelni, de otthon a 4 fal között énekel, az olyan rossz, de ha mondjuk felállítják egy színpadra, adnak neki egy lágy fényt, meg úgy keverik a hangot, vagy nem is tudom, hát akkor biztos szinte mindenki már tud énekelni. És hát tényleg valahogy ez lenne a fontos, hogy a férfiak kibontakozhassanak, megerősödjenek, mert sajnos nagyon sok ilyen elnőiesedett férfi van, tehát olyan a férfi, aki nem tölti be azt a hivatást, amire tulajdonképpen a világnak szüksége lenne erős férfiakra, a családba, az egyházba, a munkahelyen, és nagyon sok férfi ezt a feladatát valahogy nem tekinti fontosnak, pedig még a házasságban is én azt gondolom, vagy egy párkapcsolatban is, ha a nő nem tud felnézni a párjára, akkor ott nagyon nagy baj van, mert az olyan szépen beszél angolul, vagy nem tudom, vagy olyan szorgalmasan ellátja a családját, vagy nem tudom, valamiért. Tehát ha ez nincs, akkor ott nagy baj van.
Köszönöm szépen. Folytatjuk akkor 2 hét múlva az adásunkat. Le is telt az időnk. Ilyen gyorsan elrepül egy adás. Köszönjük szépen a figyelmüket. Akkor 2 hét múlva tehát találkozunk. Áldott szép hetet kívánok mindenkinek. Hallgassák a Mária Rádiót továbbra is.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.